Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Afrikai turnén következő állomása Mozambik. Hát én bevallom töredelmesen, oly keveset tudok róla, hogy azonnal át is adom a szót Gerendi Zoltánnak, a BDO Magyarország ügyvezetőjének, adó tanácsadó partnerének. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Mozambik a kelet-afrikai útunknak gyakorlatilag a legdélebbi pontja és egyben utolsó állomása is. Trópusi ország, tehát igazi afrikai ország, ami Portugáliáról volt nagyon-nagyon sokáig. Azt kell tudni, hogy annak erre, hogy gyarmat volt lakosságnak, maximum csak 1%-a fehér, és a nevét azt a portugálok adták neki, mert korábban egyébként nem is a portugálok, hanem a portugálok, portugál Kelet-Afrikának hívták azt a területet, de később aztán ők nevezték át, vagy az ő idejükből jön, hogy egy arab kereskedőkről kapta a nevét, az a Musa Bimbik nevű kereskedőktől. Amikor ők oda jöttek, akkor ez a terület már gyakorlatilag elég sokat kereskedett az arabokkal, mint hogy látjuk Zanzibárnál is, hogy az Omani szultán odahelyezte át a székhelyét, tehát gyakorlatilag ami Tanzániához kapcsolódik, ez még délebbre van, és így gyakorlatilag az arabok itt is kereskedtek, és innen ered ez a név használat, de ezt a nevet egyébként 75-től használja ez a terület. Tehát Mozambik, mint ország, az 75-től létezik, előtte Portugál Kelet-Afrika volt. Azt kell tudni, hogy ez egy viszonylag nagy ország, tehát 800 ezer négyzetkilométeres, és viszonylag kevesen lakják, 29 millióan lakják, de nagyon hosszú a tengerparti szakasz, hanem 2800 kilométer. Most azt kell tudni ezekről az országokról, hogy nem Európától eltérően nem nemzetállamok, hanem általában egy gyarmati tevékenységhez vagy a gyarmatosításhoz kapcsolódóan kerültek az országhatárok kialakításra, és ezért ezek az országok általában több nemzetiségű országok, ebből erednek egyébként a problémák is. Most röviden átugorva, és ebben Mozambikban azért jócskán voltak. A felfedezés előtt ez a bantu törzsek lakták, igazából ugye beszéltük, tehát egy kis partmenti kereskedelmet folytattak, míg nem tűnt Vasco de Gama hajója. 1498-ban jutott el erre. Azt kell tudni, hogy a portugálok kerülték meg először a jóreménység fokát. A jóreménység foka az Dél-Afrika alatt van, és a vitorlázásban egy nagyon markáns pont, mert ugye két óceán ér össze, az Atlanti és az Indiai, és hát igazából az egy nagyon kemény hely, azt mondják hullámzásban mindenben, tehát az egyébként a mai versenyeknél és ilyen földkör versenyeknél kritikus szakasz. Na, ez így volt a középkorban is, talán még inkább. De Vasco de Gama ért ide, és nyilvánvalóan azért jött ide, mert általában ezeknél a hajóknál a víz és az egyéb élelmiszer tartalékok egy bizonyos idő után kifogytak. És hát ő itt állt meg, gyakorlatilag, és fedezte fel ezt a területet. Ő olyan túlzottan sokat nem foglalkozott ezzel, mert 1505-re lett ez gyarmat, tehát 7 évvel utána, és ők mentek tovább India felé, tehát gyakorlatilag ez csak egy ilyen úti állomás, egy ilyen kikötőhely volt. Viszont a portugálok szépen lassan megerősödtek itt, és egészen 1975-ig maradtak itt. Nyilván a terület nem volt teljesen homogén, tehát a portugálok mellett előbb-utóbb megjelentek az angolok, a franciák, és a szembe lévő Madagaszkár is például a francia-angol kézen volt, tehát ez egy nagyon érdekes környezetben fekvő partszakasz volt. De a lényeg az, hogy a portugálok nagyon sokáig fent tudták ezt tartani, és 1965-ben tudták kivívni a függetlenségüket a helyen. Na most ezt rögtön egy jelentős polgárháború követte, 1992-ig.
Pont akartam mondani, ez meg is határozta a modernkori történelmét, abszolút, mert ez több mint 20 év volt, vagy 20 éven át tartott. Igen.
Hát ők helyből visszafordultak, tehát gyakorlatilag ez a szamorással az élen, aki egyébként 86-ban egy repülő szerencsétlenségben meghalt, hát egy ilyen baloldal irányba mentek, ami pont ebből a több nemzetiségű és az egész ilyen európai fejjel talán kicsit nehezen átlátható belső harcá fejlődött, Egyébként ebből az időszakból ered a zászlójuk is, ami szintén egyedülálló a világon, hogy egy AK-47-es géppisztoly van a zászlójukon, meg egy könyv, meg azt hiszem egy kasza. Tehát most ugye színeket nem idézve, de ez úgy egy kicsit rímel a sarló és kalapács elméletére. Ők azért ezt annyira fontosnak tartották a mai napig, hogy a zászlójukon ez szerepel. Most 94-ben volt az első szabad választás, ami ugyan szabad volt, és a vita, tehát és egy baloldali kormányok van a mai napig, de azért a hangulat olyan sokat nem nyugodott le, de most már ezek a fajta villongások külső-belső segítséggel, pénzügyi segítséggel nagyjából megoldódtak. Most azt kell tudni földrajzilag az országról, hogy egy nagyon érdekes ország, partszakasz, ahogy láttuk, nagyon hosszú, tehát itt a szárazföld felé viszonylag kevés terület megy be, északról Tanzániával szomszédos, aztán gyakorlatilag Zambiával, Zimbabvéval, és délről pedig Dél-Afrikával. Tehát egy elég erős bányaipari környezetben van, és magát a folyót, magát az országot a Zambezi folyó vágja ketté, és egyik kívül még van egyébként 3-4 igen jelentős folyók, tehát ez az afrikai platóról lejövő folyók igen jól ellátják a vidéket vízzel, tehát nagyon jók az adottságaik a mezőgazdasághoz. Gyakorlatilag azt, viszont a nyugaton fekvő hegyek között akár 3000 méter magas hegyek is vannak, mint például a legmagasabb hegyük, de körülbelül ilyen magasságú hegyeik vannak, és a Malawi tó is ott található fönn. Most az ásványi kincseik azok szintén jelentősek, annak ellenére, hogy még azért bőven van lehetőség az országban. Grafitban a világ 5. legnagyobb tartalékával rendelkeznek. Most a grafitra annyit kell tudni, hogy a grafit az nem a ceruzához kell, mint ahogy én alapvetően gondoltam, vagy az acéliparhoz. A grafit az gyakorlatilag a ritka földfémek kiegészítő anyaga, és az is a mobiltelefonokhoz kell, tehát a digitális technikához kell. A grafit az egy jó vezető, és már tehát ilyen áram szempontjából, és ebben gyakorlatilag az ország nagyon-nagyon komoly tartalékokkal rendelkezik. A grafitos hasonlóan szenük is elég jelentős van, aranyuk, bauxitjuk, vasércük, de ahogy olvastam és ahogy látom, igazából nagyon sok problémát jelent nekik ezeknek a szállítása. Tehát az ország egyébként csak így visszagorva még a gyarmatira, ahogy én láttam, a gyarmatosítási modellek, a francia, az angol és többek között a portugál is, ugye a portugálok tudtak bemaradni Brazíliába. A portugáloknál, ahogy láttam, illetve ahogy olvastam, a portugál gyarmatosítás az alapvetően eltért a másik kettő, tehát az angoltól, franciától. Mind a kettő, tehát a franciák is az angolok valami adminisztrációt helyben felépítettek. A portugálok ezt nem erőltették túl, és ők társaságokra, koncesziós társaságokra bízták a területet, és gyakorlatilag így az akkori területet, hát talán 5-10 nagyobb társaság vitte, de amelyik azt hiszem a legnagyobb 3 terület 1/3 is vitte, de ezek gyakorlatilag szedték az adókat, és társasági szinten működtették azt a területet. Most ebből el lehet képzelni, hogy ezek a társaságok milyen átfogó fejlesztéseket csináltak. Hát igazából ez a mozambiki problémának egyik fő eleme, hogy ez a portugál gyarmatosítási modell annak ellenére, hogy bizonyos fejlődési irányba elvitte őket, az önmagában véve alkalmatlan volt arra, hogy az ország valamilyen központosított fejlődési irányba menjen. Most ezt még hozzáteszük ehhez a töredezett gazdasági meg és gyakorlatilag nemzetiségi helyzethez, akkor látjuk, hogy ez egy komoly feszültség és visszaesés. Annak egyébként az ország gazdaságilag elég jó eredményeket mutat, mert folyamatos növekedésben van, de azért ne felejtsük el, hogy az egyfőre jutó GDP az $1200 körül van. Tehát innen azért ez a mérő viszonylag gyorsan lehet feljönni, és ők ezen az úton el is indultak. A gazdaságuk egyébként szépen fejlődik, tehát a legjelentősebb a mezőgazdaságuk, amelyek a lakosságnak 81%-át foglalkoztatja. Ez is azért egy elég érdekes dolog. Tehát gyakorlatilag a központosítás, tehát a városokba költözés, az itt még nagyjából elmaradt. Körülbelül 3,2 millió farmerük van.
Aha, és leginkább kesudiót.
Igen, gyapott kesúdió.
Kesúdióból a világpiac fő ellátója állítólag Mozambik.
Így van, Badi, így van. Tea, egyébként cukornád és kaszavát is termelnek. aminek után néztem, Kasszaba is szintén érdekes, a portugálokhoz köthető Dél-Amerikából jövő növény, amelyeknek gumója van, de én azt nem tudtam, hogy a rizs, a cukor és a kukoricó után a világ legnagyobb, negyedik legnagyobb, tehát ilyen tápértékű energiahordozója, tehát az emberi fogyasztása. Tehát felhasználják ezt különböző módon, direkt nem javasol, főleg nyersen nem fogyasztani, de a kasszava, mint táplálékforrás, és egyébként vagy takarmányforrás igen jelentős. A halászatuk is nagyon erős, egyébként az ország fejlettségét mutatja, hogy kb. 3000 halász van, ahogy olvastam, 40 000 hajóból, abból 2-3% csak motorizált. Szóval azért el lehet képzelni, hogy szélcsendes időben hogy megy ott a halászat, de gyakorlatilag a rák halászatban ők elég erősek.
De ez a kasszava, ez a manióka, nem? Vagy a tápióka más néven. Ja, igen, aha, hát ez rengeteg, persze, abszolút, nagyon...
Na igen, csak nagyon. Az ember így Európában nem erre koncentrál.
De igen, nem, igen.
Ázsiában ez jelentős, és meglepő volt, hogy őnáluk is ez elég erős. Na most az iparuk, az gyakorlatilag nagyjából két pólus irányába megy. Tehát a bányaipar van, de a bányaiparnak a logisztika külön problémája. A legnagyobb külföldi befektetés az újkori, az gyakorlatilag az a Mozal, amelyik a mozambiki alumíniumipari cég, ez külföldi, azt hiszem, hát nem is tudom, kifektetett, egy nagyon jelentős befektetés, alumíniumot termelnek, hát nyilván bauxit és vízenergiából, tehát folyójuk is van bőven, de gyakorlatilag probléma a kikötőhelyekre juttatása. Tehát az infrastruktúrába folyamatosan fejleszteni kell, de az alumínium az ország exportbevételének közel egy harmada. Tehát az ország nagyon érzékeny. És ami érdekes, hogy felfedeztek az északi partszakaszon gyakorlatilag egy nagyon erős gáz és olajlelő helyet, amelyiket 10 éve próbálnak elindítani, és el is fogják indítani, és azt mondják, hogy Afrikának a harmadik legnagyobb likvid természetes gáz, tehát LNG kitermeléssel fog itt létrejönni. Tehát úgy néz ki, hogy Mozambik egy érdekes átalakuláson megy, de azért ezt nehéz megítélni, hogy ez az igen vegyes ország ebben az igen nehéz környezetben, mert most már Dél-Afrika fölött vagyunk, tehát azért itt igazából
gyakorlatilag pont Madagaszkárral szemben, mert ugye a madagaszkári szorosnak is hívják ezt a részt.
Ami egyébként homlokegyenes ellentéte, mert ugye Madagaszkár az egy mohamedán ország és egy egészen más gondolkodású ország, de Mozambik úgy néz ki, hogy érdekesen a portugál kollégáimtól hallok mindig jó sztorikat róla, ők nagyon kedvelik ezt, hát nyilván nem sok gyarmatuk volt is, ezért talán Mozambik kedves, de azért a törődésben ez nem nagyon látszik meg, és ők azt mondják, hogy halatlan jó lehetőségek vannak. Egyébként a turizmusa is szép, hát el lehet képzelni azt, hogy egy 2800 kilométeres tengerparti szakaszon azért vannak szép helyek.
Az biztos. Közben megnéztem, arról... a BHP Billiton meg a Mitsubishi volt a befektető a Mozában.
Igen.
Nagy részt.
Igen, hát folyamatosan generáljuk, majd most mindjárt látni fogjuk az adónál is, hogy speciális bányászati adóstruktúráik vannak, de ettől én azt gondolom, hogy maga a terület problémás. Egyébként a kínaiak is folyamatosan ütköröznek pont a grafit miatt, de a lényeg az, hogy az ország gyakorlatilag a 92-es kommunista átállás követően reformokra szorult, és gyakorlatilag az évezred forduló körül vezették be az áfát, ami 17% most, és hát gyakorlatilag ez működik. Egy nagyon komoly IMF hitelelengedések voltak, tehát rengeteg belpolitikai problémák voltak, hogy hiteleket vettek föl burkolt módon, de folyamatosan finanszírozási problémái voltak az országnak. A társasági adója az alapvetően 32%, ami elég ijesztő, de a bányaiparnál kétfajta speciális adójuk van. Egyrészt van nekik egy olyan adójuk, amit a kitermelt mennyiség piaci árának a százalékában fejeznek ki, tehát itt, ha a nyémántról van szó, az 8%, különböző precíziós fémeknél 6%, és 3% a szénnél és alap, ezeknél például az alumíniumnál, és 1,5% egyébként a homoknál és a kőnél. Most azt kell tudni, hogy önállók egyébként még a homokban is vannak különböző fémek, és ezért ilyen, nem is tudom, nehéz homoknak hívják, ahol a homokból is ki lehet vonni, tehát egyes partszakaszokon a homokból is ki tudnak vonni különböző anyagokat. Most emellett, akinek bányajoga van, az még gyakorlatilag egy 20%-os hát cash flow alapú jövedelemadót kell, hogy fizessen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a társasági adórendszerük az a bányaipar szempontjából talán érdekes, de egyébként meg abszolút nem érdekes, mert ez a 32%, ez egy probléma, plusz azért hozzá kell tenni, hogy az adminisztrációjuk se túl erős, tehát ez az ország hirdeti is magát egyébként, hogy jöjjenek a befektetők, de én úgy gondolom, hogy nem nagyon vannak erre fölkészülve. Na most vannak egyébként jelentősebb építményhelyi adóik, tehát egyébként csak így rákerestem, nézegettem, hogy borzalmasan magas szállodai szobáraik vannak, tehát ilyen $200 szobárak is előkerülhetnek ott percek alatt, hogy valószínűleg abból lehet, hogy nincsen elég belőle, és a Maputóban is a bérletek, ahogy olvastam, igen magasak, tehát nem értettem, hogy ez miért van így. De vannak helyi adóik egyébként a gazdasági tevékenységre is, ezek kicsit bonyolultabbak, de a személyi jövedelemadójuk is 10%-tól 32%-ig megy föl. Tehát úgy néz ki, hogy próbálják egyensúlyba tartani ezt az országot. Én kívánom nekik, hogy tényleg elinduljon ez az olajkitermelésük, vagy földgáz kitermelésük, és tényleg az energia forrásaikat is egy kicsit bővítsék. A Jussinak hívják egyébként a miniszterelnöküket, sőt az elnöküket, bocsánat, azt hiszem most miniszterelnökük pont nincsen, és a Nyuszi a magyar köznyelv össze azért úgy néz ki, hogy elég bátor, több választást túlélt, és én azt gondolom, hogy ő hirdette azt ki, hogy például ennek a LNG projektnek az egyik meghatározó bevételi, tehát felhasználása az olyan alapokba kellene, hogy kerüljön, amiből infrastruktúrális és a jövő generációját is erősítő projektek jönnek létre. Szóval én körülbelül ennyit gondoltam Mozambikról elmondani, aztán utána jönnek tényleg a nagyfiúk, megyünk le Dél-Afrikába, amelyik már aztán abszolút bányaipar. Egyébként Mozambikra is azt mondják, hogy döntően innen mentek át a szomszédos országok bányáiba, ahol sokkal erősebb a bányaipar. A mozambikiak települtek át, és vagy ingáztak éppen.
Oké, nagyon oké, szépen köszönjük, érdekes volt. Hívjuk
Botondot.
Nagyon szívesen.
Szép van. Napot, szia.
Köszi, sziasztok.
Na, hát keresztül Gerenti Zoltánnal beszélgettünk Mozambikról, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, most hívjuk Feledi Botont külpolitikai szakértőt.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Mozambikkal foglalkozunk, és kaptunk egy nagyon klassz üzenetet. Én mozambok. Mozambs, ő Mozambik.
Megfejtette a kedves ajatok. Köszönjük szépen ezt a hétfő reggelit. Szerintem dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő is lefáradt a vonal másik oldalán. Szervusz.
Szia, jó reggelt!
Abszolút
minőség. Hát ezt tudjuk neked adni. Szóval, hogy mit lehet egy olyan országgal kezdeni, ahol ha az ember felületesen tájékozódik, akkor bizony látja a címerén azt a szép piros csillagot. Ráadásul van vagy 78 népcsoport, és több mint 40 féle nyelvet beszélnek.
Hát sajnos leginkább az afrikai állatorvosok esetét lehet rajta bemutatni, tehát ez az az ország, ahol a nagyhatalmak és a kishatalmak is egyaránt átjárnak. Szomszédos országokból konfliktusok jönnek, vagy éppen exportálódnak, úgyhogy nem egy vidám fejezet Afrika történetében Mozambik. Az elnök, akit most emlegetett Zoli is, akit hallom Nyuszira kereszteltetek, a helyes kiejtésével, most én is nagyon próbálkozom, hogy valami Nyuszi lehet. Ugye októberben több mint 70%-kal nyerte meg a választást, második mandátumát kezdi meg, mint elnök, és ugye a polgárháború után alapvetően ez a párt az, aki viszi a választásokat. A másik párt az egészen 2013-ig a polgárháború végétől 92-től, tehát ez bő 20 évig békében volt. 2013-ban azonban ezek kiújultak ezek a harcok a Renamo nevű kvázi ellenzéki fegyveres párttal. Ezek elég durvák, tehát itt ne azt képzeljük, hogy kicsit tüntettek, mondjuk beszélgettük most itt Etiópiában vagy Kenyában, hanem tényleg arról van szó, hogy kőkemény áldozatok, támadások egymás erődítményei ellen gyakorlatilag folyamatosak. Most augusztusban elvileg kötöttek egy újabb békemegállapodást, de már a januári elnöki beiktatáson, tehát most 2020-ban nem jelent meg végül ez az ellenzéki párt, úgyhogy itt ugye, hogy ez a békemegállapodás lesz-e még egyáltalán esélye, hogy hozzon egy kis nyugodalmat az országnak. Ugye annak az országnak, akik csak tavaly nyáron két ciklon pusztított végig, Tehát ezzel megint több ezer embert kellett kitelepíteni, földek mentek tönkre, és mindenféle egyéb hosszú távú problémák keletkeztek. És amit mond az kisebbségeket, ugye itt a konfliktus, ez megint egy nyitás arra, hogy beavatkozzanak kívülről, hiszen a muszlim kisebbség adott tartományokban és a katolikus kisebbség is hagyományosan harcol egymással, tehát Portugál mindenféle gyarmatartóktól függetlenül ez már ment, és az ország alapvetően egy kétfajta befolyást ötvöz, tehát az egyrészt az északi Tanzán vonalról az európai befolyás is elérkezett ide, illetve a indiai óceáni parti hagyományosan megjelent pakisztáni, egykori indiai muszlim befolyás is jelen volt. És ezeknek a különböző hagyományait még egymás között sem feltétlenosztják meg, most akár csak a kvázi muszlim vallású mozambikiaknak is nagyon különböző csoportjaik vannak, két nagy egyház is van, aki gyűjti őket. Itt aztán megtalálható most már a radikális vonal is egészen durván, hiszen az Al-Sunna vagy Jamaah az iszlám állam 2019 óta bevallott terrorszervezete tevékenykedik az országban. Tehát gyakorlatilag a fiatalokat sikerült egyes régiókban behálózni ezzel a wahhabita radikálisnak tekinthető irányzattal, akiket alapvetően a generációsan tőlük különálló iszlám vezetőkkel szemben bőszítettek föl, és ezért első években nagyon komoly civil áldozatokat tettek. És végül akkor ismerte el őket az iszlám állam, amikor egy katonai célpontot is megtámadtak a tavalyi év során. Ekkor elég nagy megtorlás történt az állam részéről, de abszolút nem tekinthető felszámoltnak, és a szervezet létezik, tehát számíthatunk arra, hogy folytatódik. És az öböl államok jelen vannak a maguk madrasszaépítéseivel, oktatási intézményekkel, mesetépítésekkel, ők is igyekeznek befolyásolni a régiót. És hát ha múltkor az okozoskáról emlékeztünk meg, akkor most ennél egy még talán szomorú, vagy egy más módon szomorú történetet szeretnék bemutatni. Találtam egy kiváló interjút egy mozambiki halásszal, aki azt meséli el, hogy hát évekig, évtizedekig, generációkig abból éltek, többségben halászgatnak a parton. És mostanra kiderült, hogy gyakorlatilag kínai halászhajók egy-egy hét alatt lehalásszák azt a mennyiségű halat, amit kisebb afrikai halászhajók akár egy éven keresztül halászgattak le, és amivel eltartották a családokat. Ami kirajzolódott ebből a történetből, és erre rengeteg NGO ráugrott, illetve most már ENSZ is vizsgálódott különböző szakterveim keresztül, hogy a kínai halászati flottának, ez az úgynevezett, tehát a távolsági distant water fishing, valószínűleg feltehetőleg és becslések szerint 80%-a illegálisan dolgozik. És ez jelentősen sújtja Afrika partjait, ahol az afrikai országokat még egymás ellen is kiátszották, tehát hogy nem volt esélyük elmondani, hogy a mi vizeinkről éppen most megy át egy illegális halászhajó, a ti vizeitekre figyeljetek oda. Tehát abszolút kezdetleges az afrikai államok kooperációja is ennek a megelőzésében, miközben az látszik, hogy a halállományok gyakorlatilag brutális mértékben zuhan is romlik össze, ami a helyieknek, tehát csak ezen a partvonalon 6-7-8 millió embernek a megélhetését abszolút befolyásolja. Akik hiába akarnak bemenni, aztán farmerkedni, mert ott meg a ciklonok jönnek és a szárazság, tehát ez a garanciája annak, hogy valamilyen társadalmi elégedetlenség vagy valamilyen jó megfizethető milícia tagjaivá váljanak ezek a családok, fiatalok a családokon belül. Úgyhogy hát ez se túl vidám. És persze minden területen, ahol különböző forradalmi tevékenység zajlik, vagy az államellenőrzés a gyöngéd, ott az emberkereskedelem, a drágafőkereskedelem, az illegális állati mindenféle produktumok és vadállatoknak a kereskedelme. Egyszerűen tényleg azt látni, hogy Afrika kiposztásának az egyik példája az sajnos az ország különböző egységei és különböző időpontokban elég jól bemutatható.
Hát
ehhez képest, hát ez nem egy vidám történet az Afrikában, tehát a kínai befolyás az ilyen módon van jelen, egyébként az oroszokat sejtették az elnökválasztási kampány tanácsadói mögött, tehát volt elvileg egy ilyen kifejezetten a social médiára specializálódott orosz tanácsadó csapat a hírek szerint. Kína is a maga módján jelen van, de messze nem olyan mértékben, mint a korábban beszélt államoknál. Csak hogy egy példát mondjak, ugye egy nagy francia és a legnagyobb amerikai olajcég az, aki az elnöknek a származási tartományában egyébként óriási projekteket futtat, tehát két nyugati vállalat fog itt feltehetőleg gázműzőket feltárni. És azt is látjuk, hogy az útépítésben egyébként a japán nemzetközi banktól kezdve mindenféle alapvetően nyugati donorok találhatók, és ebből építettek néhány száz kilométer utat. Erre egyébként azért is volt szükség, mert a közúti halálozási rátában gyakorlatilag a világ 170-ben az utolsó 10-ben található az ország, tehát a rossz minőségi utak azok brutálisan veszélyeztetik a közlekedésnek az alapvető biztonságát, úgyhogy még van is értelme ebbe beruházni, de ide azért Kína még nem nyúlt el. Úgyhogy tehát itt nagyon, nagyon kitett ország, nagyon exponált a nemzetközi konfliktusokban, és éppen ezért, mivel még most is rengeteg sebb van rajta, nem azt várjuk, hogy ez stabilizálódik a következő egy-két évben.
Hát oké, köszönjük szépen. Egy eléggé szomorú sztori egyébként ahhoz képest, hogy mekkora potenciál van az országban, meg hogy milyen szépségei vannak. Úgyhogy tényleg érdekes lesz, hogy hogyan alakul a sorsa.
Biztos, hogy nagyon izgalmas, hogy ahogy rájöttek a helyiek, hogy a polgárháborús újdos belső erdőt megpróbálják kávéba bűtetvényekkel elkezdeni helyreállítani, mert hogy akkor a kávéba az jutott, majd ott a törnek és a talajerúziót már akadályozhatja. Tehát vannak helyileg nagyon jó kezdeményezések, de hát ehhez kéne stabil kormányzat.
Igen. Oké, Botond, köszönjük.
Jó munkát, szép napot.
Nektek is hallgatok.
Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő egészítette ki mozambiki ismereteinket, illetve azt, amit előtte Gerendi Zoltán mondott.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.